Sziasztok, ez itt a DevTest 43. adása, ma velünk van Tibi, Róka
és Edu.
Ebben adásban fogunk beszélni a CSS-ről, GraphQL-ről és a csapatmunkáról.
Meg még egy pár apróságról. Biztos találkoztatok vele, nemrégiben a Microsoft kiadott egy videót a legtöbb csatornáján, ahol ebben a videóban a Windows logókat látjuk szépen sorban időrendben visszafelé, egészen a Windows 1.0-ig. És ott láthatjuk, hogy a Windows 1.0 az egy olyan MS-DOS alatt futtatható alkalmazás, ami még számológépet vagy órát is tartalmaz. Mit tudtok erről a videóról? Miért csinálta ezt most a Microsoft?
Amit én találtam cikkeket neten, mert én is találkoztam ezzel a videóval, és azokban a cikkekben, amit én találtam, ott arról írták, hogy mindenki spekulál arról, hogy ez a Stranger Things sorozathoz valamilyen módon kapcsolódik, de ez ilyen spekuláció. De amúgy mindenki összezavarodott. Talán ennyi info, amit én találtam erről az egészről.
Nem lehet, hogy vissza akarnak térni?
Hát biztos.
Hát, vagy pedig a Windows 10 után logikus fejlesztés, hogy a pontot belerakják a két szám közé, tehát hogy 1.0.
Hát igen, gondolom, hogy a 1-es verzió sokkal jobb néz ki, mint a 10-es, mert a 10-es az azt jelenti, hogy annyiszor már nem sikerült.
Jogos. De az is lehet, hogy csak a, nem tudom, valamilyen Windowsnál, Microsoftnál dolgozó marketinges éppen unatkozott, és akkor összedobott egy ilyen kis reklámanyagot. És igazából semmi céljuk nem volt vele, csak kirakták, és azóta ilyen sejtelmes, mindenki beszél róla, mondjuk én még nem találkoztam ezzel róla, úgyhogy...
Vagy az is lehet, hogy csak simán fordítva játszották le a videót, és hogy amúgy a saját fejlődésüket prezentálják, csak fordítva.
Vagy még az lehet, hogy az a célja nekik volt, hogy mindenki beszélje róla.
Hát ez sikerült, mi is erről beszélünk.
Azért mondom. Általában így szokott lenni a mai világban, hogy valaki bármit is csinál, hogy valaki más beszél erről.
Egyébként az durva, hogy már 34 éve volt ugye az első Windows verzió. Akkor még nem is éltem. Csoda, hogy volt akkor már PC. Nagyon, nagyon durva. De általában megtiltották egyébként a ott dolgozó embereknek, hogy bármi vicceset, vagy ilyen kompromitálót, nyilván az alapból is meg van tiltva, posztoljanak a posztja alá, a Windowsnak ennek a posztja alá. Úgyhogy nagyon szigorúan van véve. Itt valami furcsaság lesz a végén.
Stranger thing
lesz.
Na hát majd, hogyha kiderül, akkor beszámolunk erről is.
Ti milyen színábrázolási módokat ismertek?
RGB, meg a HLS, ugye lehet...
CMYK.
Igen, de hogy lehet simán frekvenciával is ábrázolni a színeket.
És milyen használják a CSS-ben, vagy fejlesztésben, vagy szokták használni?
Ja, hát ott még lehet alfa csatornát is megadni, hogyha RGBA-val adod meg.
Hexal nem szoktak használni?
De azt is nagyon gyakran, meg név szerint is hivatkozva.
És szerintetek melyik leggyakrabban használják?
KSH oldaláról az jött ki, hogy a Hexa...
Én tippre azt mondanám, hogy Hexát használok. Aztán RGBA-t, aztán pedig esetleg ilyen HSL-t, ezt ritkán látni.
És szerinted melyik a legnagyobb probléma az RGBA meg a Hexel? Szerinted? Mondom egy példát, hogy a dizájnban nagyon könnyű megcsinálni az, hogy mondjuk van egy fekete, és abból a szürkét úgy legkönnyebb úgy megcsinálni, hogy megadsz neki opacity-t. És ez így jó fejlesztés közben?
Nem.
Miért?
Azért nem, mert hogyha attól függ, milyen módon adod meg az opacity-t. Hogyha tényleges opacity tulajdonsággal...
És hogy RGB alma, az alfa channelbe.
Ja igen, tehát annak is az a hátránya, hogy ha az a színezett elem rákerül egy másik színezett elemre, egy tök mindegy milyen, akár fehér elemre, akkor már nem az eredeti színét fogja visszaadni. Mármint azt a színét, ami lenne a cél nekünk. Ugye a dizájnban mondjuk szerepel egy fehér layouton az az elem, az ott valamilyen színű lesz, és aztán ha rárakod egy szürkére, már el fog térni.
De erre gondolom azért csak van valamilyen túl, ami át tudja számolni az ilyen alfával megadott szint rendes RGB-re, ami nem átlátszós.
És ezzel az a probléma, hogy neked akkor kell felvenni csomó ilyen szín, és mondjuk fejbe tartani, vagy kirakni egy változóba, hogy neked lesz egy gray, mit tudom, ilyen, meg olyan. Tehát nyilván a változóban lesz ez, hogy 1-2-3, vagy felsorolsz valamilyen módon, viszont több-több szín hát kell csinálni, és így...
Vagy
és
használsz valamilyen CSS preprocesszort, amiben csinálsz egy függvényt, ami pont ezt meg tudja csinálni neked.
És ha visszatérünk, hogy ezt kézzel fogod csinálni, akkor az a baj lesz, hogy nem fogod tudni, hogy milyen címből ez lett.
Igen, de miért csinálnád kézzel? Miért nem bízod ezt automatára?
Viszont azért hoztam be ezt a témát, hogyha a HSL-t használják, akkor nincs az a probléma, mert ott három érték van, és az utolsó érték az, hogy ha sima HSL-t használunk, akkor az utolsó érték az a az fényességre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy még bármilyen színt beleadjunk a kettő első értékbe, ami hue és saturation, és akkor a harmadik értékkel tudunk megoldani azt, hogy mintha egy opacity lenne, csak ő nem lesz átlátszó. Tehát ott is 0-tól 100%-hoz 100%-ig lehet ez adni, viszont úgy fog működni, mint egy rendes szín.
De akkor ez nem oldja meg azt a problémát, hogy n darab változód lesz.
De így fogod tudni, hogy melyik színből lett egy ilyen szín.
Ja, tehát, hát, hogy igen.
Tehát ez
és a probléma. Mi a baj azzal, amit javasoltam, hogy van egy függvényed, ami pont azt tudja, hogy van egy alapszín, odaadsz neki egy alapszínt akár névvel hivatkozva, és utána kiszámolgatja ugyanígy HSL-lel.
Ezzel az a probléma, hogy a CSS ez nem egy programozó nyelv.
Igen, de azért használunk ilyen elő meg utó feldolgozókat, hogy azért lehessen ilyen automatákat használnunk.
Hát akkor kell builderni a CSS, és ez nem mindig jó. Viszont most csomó ilyen feature van a CSS-ben, amihez már nem nincs szükség ilyen prep és post processzorokhoz. Szerintem az ilyenfajta toolokat akkor kell használni, amikor tényleg van rá szükség, mondjuk nestingre, vagy még...
Vagy például erre.
Vagy például erre is, akár lehet, viszont szerintem egy ilyen függvény nélkül sokkal könnyebb használni a HSL-t. Szóval, ha valaki még nem találkozott, vagy nem próbálta ki meg, még szerintem érdemes kipróbálni és megnézni, hogy ez mennyire jó.
Én hallottam róla, megtalálkoztam már vele, de még nem jutott eszembe, hogy használni kell, mondjuk éppként nem is néztem annyira olyan szinten utána, hogy ezt teljes mértékben így le tudná cserélni a most használtakat. De mi lehet az oka szerinted, hogy mégse ez van használva? Nem tudom. Lehet, hogy a design készítő szoftverekben nem támogatott megfelelően, bár de ott is.
Támogatja, viszont még annyit kell tudni, hogy az összes böngésző rendesen támogatja. Még az IE9-tól is van támogatva.
Szerintem az lehet egyébként az oka, hogy nem annyira intuitív. Tehát a beleírt értékek, azok így, hogyha olvasod, akkor nem adja meg azt, hogy na, akkor mit is jelent ez. Még egy hexánál, tehát aki egy rutinosabban már többször találkozott színekkel, látja, hogyha az első két szám az FF, akkor ez valószínűleg valamilyen piros dolog lesz.
FF.
Meg a többi is FF, akkor meg fehér lesz, de hogy érted, itt kevésbé intuitív, tehát kevésbé olvasmányos lesz maga az a leírás. Tehát itt különösen hasznos, hogyha változókba kiszervezed. Használtad már saját projektbe, vagy bárhol?
Igen.
És a tapasztalatok nagyon pozitívak, vagy?
Igazából elkezdtem a saját projektembe használni, mert én is találkoztam azzal a problémával, hogy így nehéz volt egy feketéből ilyen világosabb színeket csinálni, és a HSL-lel ez sokkal könnyebb lett megoldani, tehát sokkal könnyebb és jobb megoldás, mint az opacity-t használni.
Következő az egy rövidebb hír lesz, van ugye ez a font awesome nevű oldal, ezt biztos mindegyikőtök ismeri. Nagyjából arról szól, hogy ikonkészleteket tudsz letölteni font formájában, vagy önmagukban, vagy feltölteni, fontot generálni, stb. Az a lényeg, hogy csak befutottam egy ilyen érdekes adatba, hogy a jelenleg így worldwide futó oldalak közül a top 10.000-ben, ha a top 10.000-et ha végignézzük, akkor azoknak az oldalaknak a 47%-ában használják ezt a font awesome nevű túlt.
A top 10.000 mit jelent? Tehát a legértékesebb oldalak, a legnagyobb látogatottsággal rendelkezők, vagy a legnagyobb méretűek, vagy miben top?
Hát alapvetően ez népszerűség alapján, ezt népszerűség alapján nézik, de hogyha kiterjesztjük top 100.000-re, ott is 42%-on van jelenleg ez a dolog, és azért is érdekes szerintem, mert ugye ez az egész projekt, ez 2012-ben indult, akkor adták ki az első release-ét, és magyarul úgy, mit tudom én, 6, mi van most, 19, 7 éve, idén 7 éve lesz, és azért ennyi idő alatt így elterjedni egy projektnek, azért szerintem egy elég szép szám. Még talán annyi van itt benne, hogy a magyarországi élesben futó szájtokon számszerűleg 29.000-en használják, ha már itt tartunk, 29.000 volt. És szóval ez így százalékosan 26%-ot jelent. Ugye első helyen a Google font van, és szerintem nyilván az egész világon ez így van, de hát azért van egy kis különbség a két cég között.
És szerinted érdemes még az ikonok a font fájlokba tartani? Vagy inkább valami más megoldást használni?
Szerintem alapvetőleg nincsen gond vele, se performancia, se talán felhasználhatóság szempontjából. Ott inkább az lehet a gond, de lehet, hogy már erre is van valamilyen jó eszköz. Kicsit már régebben használtunk így ikonfontokat, hogy ha mondjuk bővíteni kell a fontot új karakterekkel, akkor ugye azt folyamatosan újra kell generálni. Erre is tudom, vannak túlok, hogy berakod az ikonjaidat egy könyvtárba, és akkor abból automatikusan lehet új fontot generálni folyamatosan. Talán ennyi kényelmetlenség lehet benne. De szerintem alapvetően jó, így performancia szempontjából jó. Egyszer így letölti az oldal.
De mondjuk ezeket nem tudsz így animálni, mint az SVG-ket, mikor, ha van erre szükség.
Hát milyen animációra gondolsz?
Hát nem tudom, valami vonalka ott jobbra, balra.
Jó, az ikonon belül?
Hát igen, igen.
Ja, hát jó, azt értem, igen. De pörgetni, forgatni, nem tudom, mit csinálni, szkillelni, ezt is tudod.
Ez bármi lehet így.
Ja, az bármit tud. Hát jó, nyilván, hogyha nem tudom, egy ilyen nagyon spéci, nem tudom, loadert akarsz használni, ami összefolyik, meg forog, meg mozog benne egy vonal, meg nem tudom, akkor arra más eszköz kell használni, de alapvetően ilyen naturfont, vagy natur ikonokhoz szerintem teljesen jó használható.
Mesél róka, voltál Kínába?
Hát ott nem, de a híroldalon olvastam, hogy a kínai határon elég érdekes határellenőrzés zajlik, mégpedig a mobiltelefonok körében. Hát ott azt derítették ki az újságírók. Több ország újságírói összehangolt nyomozás keretében kiderítették, hogy a kínai határon gyakorlatilag a mobiltelefonokra, Android telefonra föltelepítenek alkalmazást, amivel el tudnak lopni minden adatot, Apple telefonokra pedig hát gyakorlatilag rádugják egy készülékre, és azzal leszipkázzák az összes adatot. Lényeg az, hogy azzal a címszóval, hogy nehogy valamilyen az ottani rendszerre, állami szférára kompromittáló anyagot juttasson be az ember. Például nehogy iszlamista tartalmat vigyen be, vagy ami teljesen megfoghatatlan számomra, japán metálzenét, nehogy azt vigyen be. Na szóval lényeg az, hogy ugye többször beszéltünk már arról, hogy hol van a határa annak, hogy mi az, ami személyes adat, és mi az, ami nyilvánosan lehet böngészni egy-egy emberről. Ti mit gondoltok erről, hogyha ellátogatsz egy másik országban, akkor vajon van joguk ennyire milyen turkálni a sajátnak hit adatainkban? Mert itt tényleg arról volt szó, hogy az összes SMS-t, e-mailt, szöveges videótartalmat, mindent lementenek, és azzal kezdenek valamit.
Én igazából kíváncsi vagyok, hogy a Kínában van erről bármi törvény, tehát hogy ez kötelező elcsinálni, vagy ez csak pár turisták megkérték, és akkor ők így adták.
Hát egy jól meghatározott határszakaszon volt ez az ellenőrzés. Valószínűleg nem körbe az egész országba és az összes részen, de hogy onnan számítanak olyan tartalmakra, ami így rossz lehet nekik, és gondolom ezért szigorítottak. Szoktak ilyet, hogy nem az egész ország körbe nagyon szigorú határral van, hanem bizonyos országok felé.
De ha jól emlékszem, akkor ott a cikkben arról volt szó, hogy csak a bizonyos turisták ellenőrizték.
Hát lehet, hogy ilyen szúrópróbaszerű dolog volt, meg amit még szoktak, ilyen kockázatelemzéssel választanak embereket, hogy kiknél érdemes megnézni.
Számomra egy ilyen fajta ellenőrzés az kb. Ugyanúgy, hogy most nap közben valaki bemegy a lakásba, és akkor ott szétverje az egészet, megnézi bármit is, és akkor így ennyi. Megnézi, mi van, mi nincs, aztán majd eldönti valamit. És szerintem ezzel az a probléma, hogy lehet, hogy jövőben több ország is fog ezt gyakorolni. Én ha jól tudom, akkor Amerikában csak úgy tudsz menni, ha van laptopod, csak úgy tudsz menni, hogy ez kell, hogy... Tehát, hogy nem szabad, hogy lemerült legyen a laptop, mert be kell mutatni, hogy ez működik, és ott nincs semmi extra dolog. De ebben nem vagyok
biztos. Mármint adatra gondolsz, vagy pedig hardware-re?
Hardware-re. Tehát, hogy kell, hogy nem szabad, hogy lemerült legyen a laptop.
Ja, tehát, hogy egy laptop tokba, nehogy bevigyél egy bombát.
Ez egyik oka.
Hát, na jó, de azért egy ilyet kicselezni, az elég basic. Tehát egy Raspberry Pi-nak a mérete, meg egy laptopnak a mérete az...
De jó, de hogy véletlenül lemerült a laptopod, és most akkor mi lesz?
Hát nem engednek be, tölts fel. Szóval elég érdekes módon ez így kezd eltűnni a magánszféra.
Hát ja, én például nem adnék senkinek egy ilyen telefont. Ha nem lenne törvény, vagy nem lenne valami papír, amit nekem tudtak volna bemutatni, akkor én nem adnék semmilyen eszköz, amelyiken bármit is tudnak csinálni.
Figyelj, nem is megosztod ide egyébként, szerintem ez az egész ott történt, ahol gyalogos átmenés során, nem? Tehát nem repülővel érkező turistáknak. Valószínűleg olyan határszakaszon történt, ahol többször át akartak jönni már olyan migránsok, akiket nem szerettek volna, hogy bejussanak az országba, és ezért volt az ellenőrzés, szerintem ezért ez felkapva. Most ha megyek ezért repülővel, akkor tényleg maximum szúrópróbaszerűen, de kb. Olyan szinten lehet ellenőrzés, mint egy-két ilyen kicsit úgymond maradibb országnál.
A cikkben amúgy arról volt szó, hogy ott a vámosok felraktak a szoftvert, amelyikkel letöltetek az összes adatot, és aztán elfelejtették letörölni ezt a szoftvert. Tehát ez maradott a telefonon.
És az biztos, hogy elfelejtették, vagy szándékosan raktak oda kém szoftvert? Ezt se lehet igazából tudni belőle.
Szándékosan elfelejtették.
Igen.
Ez már én összeesküvés elmélet szerintem, Luka. De egyébként, ugye mondtad ezt a japán metal zenét, van egy együttes, a Baby Metal nevű, ilyen kislányok táncolnak benne, meg énekelnek, nagyon érdekes metal zenét nyomnak, mondjuk ha azt megnézed, akkor lehet, hogy megérted, hogy miért nem akarják a kínaiak azt a metal zenét.
Konklúziónak annyit mondanék, hogy szerintem még abból szempontból rossz egy ilyen fajta, adatlapás, hogy lehet, hogy valaki, aki nagy vállalatnál dolgozik, és az ő eszközön van valami vállalati titokok, amelyikről ő nem szeretné bárkinek is, bárkivel megosztani, vagy küldeni bárkinek, és ő nem tud biztos lenni abban, hogy ez valaki nem fog ellapni máshonnan, és akkor rossz szándékon kihasználni.
Az otthoni titok, meg a vállalati titok, az miért kell ennyire megkülönböztetni? Mind a kettő titok, senkinek semmi köze hozzá.
Hát igen, de magántitok az nem bekerül $1,000,000, mármint érte, nem tudsz bárkitől is megkérni és csomó pénzt, viszont vállalati igen. Ez a különbség szerintem a kettő között. Tehát számodra a te titok az sokkal fontosabb, viszont érte nem tudsz kérni pénzt.
Ja.
Mármint tudsz, csak nem biztos, nem biztos, hogy fogsz kapni.
Edu, korábbi adások egyikében beszélgettünk már a GraphQL-ről, akkor eléggé kritikus véleményt fogalmaztál meg, azóta úgy tudom, hogy ki is próbáltad. Mik a tapasztalataid?
Igazából valamelyik ponton nekem is érdekes lett a téma, tehát elkezdtem én is kicsit jobban belemenni a GraphQL-ben. Megtanulni nem is volt ilyen nehéz, tehát eléggé egyszerű technológia. Én a backend részét a Node.js-el használtam, tehát ott próbáltam lefejleszteni a backend részét. Tehát igazából nagyon tetszett nekem a backend rész, mert hogyha összehasonlítom azzal a kóddal, ami nekem korábban volt, és ami sima REST API volt, a GraphQL-es rész az nekem kicsit átláthatóbb lett, kicsit, nem tudom, jobban szervezett. Tetszik az is, hogy vannak a típusok, viszont arra kell számítani, hogy továbbra is kell validálni az adatot. Tehát, hogy attól, hogy vannak ott a típusok, az nem azt jelenti, hogy az már annyira fog validálni az adatot, hogy már nem kell validálni. Tehát, hogy mondjuk ott van néhány típus, mint egy integer, boolean, string, még valami, de például a stringbe simán lehet egy SQL query, ami majd tud lefutni az adatbázisba. Vagy akár NoSQL-es query, ami szinten tud lefutni. Tehát ezekre a dolgokra továbbra is kell vigyázni, viszont ha mondjuk egy sima számot használsz, akkor ez már nem is annyira érdemes validálni, tehát az továbbra is fog maradni egy szám.
És amikor nem számot küld be a kliens, akkor mi történik?
Ha nem számot küldöz be, akkor hibát kap a kliens oldal, hogy nem valid az input.
Tehát akkor nem tudsz ott custom hiba üzenetet, hanem a GraphQL-nek a sajátját kapod kliens oldalon.
De lehet a saját hiba üzenetet is csinálni, sőt még lehet...
De azt hogyan csinálod, hogyha még mielőtt elérkezne hozzád a kód, már előtte visszadobja?
Úgy lehet, hogyha custom... Hogyha a saját típust csinálsz. Tehát erre is van lehetőség, tehát hogy nem, az integerre szerintem ott beépített hiba lesz, de ebben nem vagyok biztos, mert ilyennel még nem találkoztam, vagy ezt a részt még nem próbáltam.
Na, akkor ezt majd következő adások egyikében kipróbáljuk.
Ami például nem tetszett az, hogy amikor valamilyen adatot szeretnéd beposztolni, akkor nem tudsz egy objektet felvenni. A paraméterben nem tudsz átadni az objektet, és így neked egy sorba kell felsorolni az összes argumentumot. Tehát ez ami kicsit nem tetszik. Maga a nódos ekoszisztéma az elég jó, van megcsinálva, csomó megoldás van. Az egyiket, amit én használtam, az volt Apollo szerver. A csomó beállítás van, és csomó eléggé jó feature van, amelyik között én nem sokat használtam, csak azokat néztem, amire nekem volt szükség. Az egyik például az volt, hogy ott van beépítve egy ilyen Playground plugin, ahol ki lehet próbálni a GraphQL-t így alkalmazás nélkül. Tehát megcsinálsz a GraphQL szkímákat, mutációkat, queryket, és akkor tudsz kipróbálni. Ami még jó volt, az, hogy nem kellett dokumentálni semmit, mert a GraphQL, tehát Apollo GraphQL tud magától legyártani a dokumentációkat, hogy milyen queryk vannak, milyen property-k lehet használni. Vannak.
Ezt abból a sémából, amit megírtál.
Igen, igen. Az abból generálódik. Viszont mikor a Playgroundot is például szeretnéd használni, akkor mikor elkezdesz gépelni bármit is, akkor ő rögtön fog neked felajánlani, hogy mik a lehetőségeket.
Ugyanígy az OpenAPI leírás papírót, hogyha használod, akkor azzal lehet akár egy egész szegger felületet felépíteni, vagy doksit készíteni belőle.
Hát tehát, ja.
Hogyha van egy leíród, akkor abból lehet. Ez tök jó.
Viszont a kliens oldali GraphQL része az kicsit trükkös lehet, abból a szempontból, hogyha megnézni csomó tutorial vagy egyéb más cikk, akkor általában ott általában népszerű libeket javasolnak, például az egyik között Apollo Client, viszont nekem ezzel az volt a probléma, hogy ez jó nagy. Tehát, hogy amikor én kipróbáltam elsőször, akkor ez plusz 150 vagy 160 kilobájt volt. Ez kb. Ugyanannyi, ami nálam volt a maga az alkalmazás. Tehát, hogy kétszer annyi lett a kód. Tehát nyilván ott is van csomó-csomó feature, viszont én próbáltam belenézni egy ilyen pluginba, a Vue-val akartam használni a GraphQL-t, és ahhoz, hogy ez lehessen rendesen használni, ott van egy Vue Apollo plugin, azt belenéztem abba a pluginba, hogy miért ő ilyen nagy, az volt ilyen 50 kilobájt, vagy 60, pontosan nem emlékszem. Szóval belenéztem, és akkor ott találtam, hogy vannak ilyen plusz komponenseket, ami nem biztos, hogy mindenki szeretne használni. És igazából, ha nem lennének ezek a komponenseket, akkor lehetne spórolni, vagy 20 vagy 30 kilobájtot csak ezen a pluginon. És arra tippelek, hogy a Apollo Client-ben szinten vannak olyan feature-ek, amelyekre nincs szükség minden felhasználónak. Szóval a méret nekem nem volt jó, én próbáltam keresni valami más megoldást, találtam egy más klienst, amelyiket a Prisma nevű projekt vagy cég csinálta, és igazából én nagyjából tudtam megoldani ugyanazt, mint a Apollo Client tud, tehát nem az összes feature, ami benne volt, de ilyen egyszerű cache-elést az meg tudtam én is csinálni, hogy csak akkor lekérdezi azt az adatot, amire van szükség, és hogyha korábban volt lekérdezve, akkor azt már nem kérdezem le, hanem csak az, ami még nem létezik a cache-ben, vagy a state-ben. Szóval összességében szerintem elég érdekes technológia, és arra a kérdésre, hogy miért én voltam annyira szkeptikus GraphQL kapcsán, az, hogy szerintem, hogy ilyen kisebbnál, projekteknál nem is biztos, hogy van rá szükség, mert igazából kb. ugyanazt lehetne megoldani, ami GraphQL tud sima RESTel, tehát hogy úgy is lehet ugyanúgy megoldani azt, hogy vagy ugyanúgy lehet megcsinálni, hogy egy lekérdés, vagy egy requesttel legyen 100 millióféle adat, viszont tehát nyilván a nagyobb projekteknál vagy enterprise világban ez nem biztos, hogy optimális lesz, mert ott sokkal más a helyzet. Amúgy még szerintem az még lenne jó megoldani, talán létezne, vagy lehet, hogy léteznek is ilyen alkalmazások, hogy nem a fejlesztő döntse el, hogy milyen adatra van szükség, hanem a felhasználó. Mert a GraphQL pont ad ilyen lehetőséget, hogy a kliens oldal eldönti, hogy milyen adatra van szükség, csak általában fejlesztők felhasználó helyet eldöntják, hogy milyen adatra van szükség. Viszont az lenne jó, hogy nem így lenne, hanem a felhasználó dönts el.
Tehát itt azt képzeled, hogy mondjuk, hogyha egy blogcikket nézek, akkor bepipálhatom, hogy a címét azt szeretném látni, vagy sem.
Például igen. Jó példa lesz az, mikor van egy ilyen ciklista, és abból valaki nem szeretné, hogy legyenek ott a képek, meg a kommentek, mert nincs rá szükség. És akkor egyszer bepipált, és legközelebb neki már nem jön az az adat.
Ez valid.
Frontend fejlesztéshez találtam kettő kis érdekes eszközt, de lehet, hogy ti is ismertek már másikat. Az egyik a CZ, a másik pedig a Plisk, ez a nevük. Ezek gyakorlatilag ilyen browserek, és az a lényeg, hogy amikor fejlesztesz, akkor gyakorlatilag responsívan sokkal könnyebben tudod tesztelni az oldaladat, amit elkészítettél. És nagyjából úgy néz ki a dolog, hogy mint amikor használod az inspektóriát a browserednek, és akkor ott be tudod állítani, hogy most éppen milyen eszközt emuláljon, és abban jelenítse meg az oldalt, meg felbontásba. Na, ez ugyanezt tudja nagyjából, csak sok eszközt tudsz egy más mellé berakni, ki tudod ugyanúgy választani, hogy most az adott kis ablak az milyen eszközt emuláljon, és mindenféle műveletet tudsz felcsinálni, és csomó hasznos kis dolgot lehet felcsinálni.
Itt van, megjelenik egymás mellett hat ablak, de olyan esetekre is felkészül, amikor a szájtod valamilyen állapotot tárol? Tehát azzal, hogy megnyitod még egyszer, azzal már változik akár a megjelenése is? Tehát erre is fel van készülve? Tehát ez a hat ablak, amit itt most egymás mellett látunk, ez hatszor fogja lekérdezni az adott hostot, vagy pedig ezek ugyanazt látom, csak más szélességben?
Én amit látom a videókon, ahol bemutatják, hogy működik a böngésző, ott az volt, hogyha rákattintasz valami gombra, akkor mindenhol ugyanaz történik.
Kvázi olyan, mintha egyet használnál, még amikor inspektálod, akkor is, ha jól látom, egyet inspektálsz meg, úgymond, és akkor az mindenhol változik, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos.
És hogyha az adott nézeten nincs az a gomb, mert mondjuk mobil nézet az kevesebb feature-rel van, mint a tablet.
Aha, ez jó kérdés, hogy ilyenkor mi van. Na, egyébként ezek jogos kérdések, ezt ki kell próbálni, hogy ilyenkor hogy viselkedik a cuccos.
Hát ha mondjuk, ha leszólt egy, vagy tippelek, ha leszólt egy link a desktopos verzióban és a mobilban nem lesz, akkor mindenhol fog átnavigálni, hogy ha ugyanaz a történik mindenhol.
Hát igen, csak vannak olyan, most persze csak egy linknél ez így egyszerű, de vannak olyan funkciók, amiket kifejezetten nem akarunk, hogy működjenek, mondjuk, nem tudom, mobil nézeten, és azért van eltüntetve.
Hát ja, vagy például a mobilon az lehet, hogy ott valami drop-down lesz valami helyett.
Ja, igen, és akkor ez teljesen másképp működik. Na, mit láttál, Rók?
Szóval én úgy látom, hogy amikor kattint a gombra, akkor ugye mind a háromba megtörténik egyszerre a csoda, tehát mind a háromnak elküldi, de hogy háromszor küldi el. Tehát nézed az XY domént, és annak lesz egy kattintása, meg még egy, csak különböző eszközökről. És ugye, hogyha ugyanazzal a userrel vagy belépve, akkor mondjuk háromszor nem tud ugyanazt a rekordot törölni, hogyha adott esetben ilyenről van szó. Erre gondoltam, hogy amikor állapotot tárol az oldal, akkor nem biztos, hogy ez így tud működni.
Igen, ez is jogos észrevétel, meg itt tök jó, hogy láttuk, de alapvetően nem is erre van kitálva ez az eszköz. Ez inkább arról szól, hogy responsív design tudja tesztelni rögtön. Tehát amikor nem feltétlenül ilyen szintű logikák tesztelésre van kitálva.
És hogy képzelsz a responsív törlést?
Hát mondjuk, hogy megjelenik értelmesen kisebb mobil kijelzőn is, ugyanúgy. Az a törlés a figyelmeztető pop-up, és hogyha rányomok, hogy igen, tényleg törölni akarom, akkor tényleg törlődik. De hogy ezt ki tudom próbálni ekkora nézetben, meg akkora nézetben, meg nagyon nagy nézetben is. Responsive design, de hogy a responsive design alatt funkcióvesztés ne történjen, én erre gondolok. Mert azért sokszor szokott olyan lenni, hogy jó, responsive, kicsit megváltozik a kinézete, csak elfelejtjük arra a kis nézet alatt megjelenő másik gombra rákötni azt a funkciót, amit csinál. Mert hogy akár lehet, hogy olyan a dizájnunk, hogy ott teljesen máshogy fog kinézni, és csak úgy tudjuk megoldani, hogy más elemek jelennek meg.
Na jó, szóval a lényeg az, hogy igen, nem feltétlenül jó mindenre, de alapvető responszív tulajdonságok tesztelésére szerintem egészen jó. Egyébként külön is lehet inspektálni az egyes ablakokat, beállíthatod, hogy milyen típusú eszköz, milyen horizontális vagy vertikális elrendezésbe jelenjen meg. Hát csomó mindent, amit igazából szoktál használni. Ja, lehet screenshotot exportálni, úgyhogy egyszer az összes eszközről készítsen, vagy lehet olyat is csinálni, hogy nem csak arról a részről exportáljon screenshotot, ami látszik éppen az eszközön, hanem a teljes oldal, tehát a teljes contentról, ami arról az oldalon, ami azon az oldalon meg kéne, hogy jelenjen.
És akkor már csak egy kérdés van, mennyibe kerül?
$60 egy évbe. Ez az, hogy is mondják, saját felhasználásra, egyéni felhasználásra.
De hogy úgy saját felhasználásra, hogy utána én ezt, amit ezzel fejlesztek, azt utána értékesítem? Vagy csak úgy magamnak otthon nyomkodok bármit, és azzal nem generálok üzleti hasznot magamnak?
Ez már rajtad múlik.
Oké, csak mert egy csomó eszköz belefoglalja az ő árazásában az, hogy mire fogod használni.
Szerintem alapvetőleg, ha te csinálsz egy oldalt, és saját magadnak megveszed ezt a terméket, és ezt használod teszteléshez, senkinek semmi közel hoz, hogy te azt utána értékesíted azt az oldalt, vagy nem. Ez egy tesztelőeszköz. Ja, és ugye most a CZ-ről volt szó, a Blisk-ről, ami egy hasonló tool, az viszont ennek az ingyenes verziója.
Mivel csapatban dolgozunk, ezért sokszor előfordul, hogy kisebb-nagyobb nézeteltérés adódik a csapattagok között valamilyen szakmai tekintetben. Ez szerintetek jó, vagy előre visz, vagy mi a helyzet ezzel? Vagy mennyivel jobb egy olyan projekt, amiben csak egyedül vagy, és gyakorlatilag te döntésed az a isteni végszó?
Hát, ha mindenki egyet érti mindennel, akkor szerintem bajban van a csapat.
Miért?
Hát lehet, hogy nem biztos, hogy jó irányba fognak menni. És ha mindenki egyet érti azzal az irányjal, akkor nem biztos, hogy jó irányba mennek.
Akkor mondok egy példát, legyen gyors az oldal, amit készítünk. Ez rossz, hogyha egyet értünk ebben?
Ez pont nem rossz.
Na de azt mondtad, hogy ha mindenki egyet ért benne, akkor ez már rossz a csapatnak már régen.
De nem, de ha jó, de tehát vannak bizonyos szabályok, vagy bizonyos dolgok, amelyikkel egyet kell érteni. Például, hogy
kötelező?
Hát például, hogy jó legyen a UX, gyors is legyen, meg biztonságos is legyen. Szerintem ezekkel a dolgokkal mindenkinek kell egyetérteni, hogyha ő szeretne, vagy bárki is szeretne jó alkalmazást vagy weboldalt csinálni.
Viszont... Oké, azt mondod, hogy biztonságos legyen. Ez pont egy olyan pont, amiről mindenki egyetért, de hogy mennyire biztonságos?
Ez még egy másik kérdés, viszont ha mondjuk az, hogy használjuk például egy, nem tudom, build tool, használjunk a ashlint, stylint, typescript, nem typescript, flow, react, view, tehát ezek a dolgok, ami például kevésbé van egyetértés.
És akkor az miért jobb a csapatnak, mert az előbb azt mondtad, hogy az rossz, hogyha mindenki egyetért.
És ha mondjuk valamelyik, tehát hogyha például a csapat kiválasztja egy olyan eszköz, ami rossz irányba visz a projektet, hogy attól még lassabb lesz, még kevésbé biztonságos, és mindenki ezzel egyetérti, akkor ez miért jó lenne?
De hát, hogyha az alapelveket szegjük meg, tehát amit az előbb mondta, hogy mindenkinek egyet kell benne érteni, hogy gyors legyen, biztonságos legyen, stb., de hogy maga az eszköz ezt ennek ellent mond, akkor saját magával mond ellent.
Jó, csak vannak a csapatok, amelyikek csinálják bizonyos projektek, és nem mindenről tudnak. Tehát nem tudnak arról, hogy most kell, hogy biztos, gyors legyen az oldal. Tehát nem mindenhol vannak ilyen igények, még mindig.
De hát nem arról volt szó, hogy tehát az az alapfelállás. Most akkor...
Nem arról volt szó, hogy ez legyen az alap, hanem, hogy ezt, amibe kell egyet érteni. De ez attól még nem azt jelenti, hogy mindenki ezt tudja.
Tehát a vita szerintem az...
Ja, bocs, most nem egyet értjük.
Nem a célok. Általában nem az a kérdés, hogy mik a célok, szerintem. Mert az mindenki szeretné, hogy jó legyen az oldal, gyors legyen az oldal, szép legyen, stb. Hanem az, hogy azokat a feladatokat, amik ennek a célnak az eléréséhez kellenek, azokat milyen prioritásból végezzük el, és milyen eszközöket használunk hozzá. És ebből fakadóan szokott lenni vita, főleg az eszköz kérdésen, ugye? Hogy mik azok a, milyen eszközöket válaszunk ahhoz, hogy ez ténylegesen meg is tudjon valósulni, ami a célunk. Ugye ez a legfőbb dolog. Tehát az ilyen alapvető dolgokban mindenki egyet ért, hogy jónak kell lenni az oldalnak.
De most úgy mondod, hogy van n darab feladat, amit mindegyiket meg kell ugrani, és hogy ennek csak a prioritása a kérdés. De hogy valójában tökre nem ez van, meg hát vannak egymásnak szögesen ellentmondó dolgok. Például most használjunk lintert, ne használjunk lintert. Vagy bildeljük azt a CSS-t, vagy ne bildeljük.
Mondok még egy példát, hogy miért rossz a egyetértés a csapatban. Tehát, hogy mikor mindenki egyetérti. Például az, hogy van egy projekt, és ott nem használok segítet, se semmi. És valamilyen szerveren tárolnak a kódot, és azon dolgoznak valamilyen módon. És mindenki ezzel egyetérti, hogy ez így jó. És szerinted ez így jó? Jó irány?
Mi most itt hárman egyetértünk abban, hogy kell valamilyen verziókövetőt használni. Ez most jó irány. Tö-dö-dö-döm.
Hát attól függ, hogy milyen projektre használ.
Na de érted, tehát, hogy muszáj, hogy baj legyen az, hogyha egyetértünk.
Szerintem vannak ilyen alapvető dolgok, amik világszinten is mindenhol elfogadottak, ha egy projektet kezdesz, vagy fejlesztesz benne, amiket, tehát azok a túlok, amiket használni kell. Például egy verzió követő felek, ha a csapatba dolgozol. Most nyilvánvalóan a legtöbb esetben ezzel kapcsolatban mindenki egyet fog érteni, ezért nem is szül vitát. Ez nagyon ritka eset, hogy valaki azon összeveszik, hogy használjuk, ne használjunk. Itt inkább ez, amit előbb mondtál, ami úgymond értéket nem teremt, hogy bildeljük a CSS vagy nem, vagy lintelünk, vagy ne. Na ezzel lehet vitatkozni, mert ez időt elvisz, nem feltétlen fizetik ki, de mégis jó, hogyha van. Főleg egy linternél, és akkor meg kell vizsgálni, hogy megírja nekünk, vagy nem. És ezzel kapcsolatban lehetnek úgymond viták, hogy akkor ezzel most mi legyen, melyiket használjuk ezek közül. De szerintem erre van az, hogyha jó, hogy van egy ember, aki menedzseli ezt, és akkor azt mondja, jó van, srácok, használjátok, ne használjátok. De az is lehet, hogy csak szabadságot ad, hogy ennyi idő belefér nekünk ilyen technikai dolgok megvalósításába, hogyha ezt meg tudjátok ennyi idő alatt oldani, akkor oké, ugorjuk meg.
Szeretnék kicsit kijavítani magam, hogy amikor alapból van az egyetértés, tehát erre gondolok, hogy ez így rossz. Viszont mikor valamelyik vitából, vagy valamilyen problémából születik az egyetértés, akkor ez így jó, szerintem.
Na, erre majd mindjárt visszakanyarodok. Viszont előtte egy gyors kérdés. Mi a helyzet olyan esetben, amikor egyedül vagy egy problémával, amit meg kell oldani? Egy személyes csapat, vagy egyáltalán cégnél egyedül vagy, mint fejlesztő?
Hát én például csomószor ezzel találkoztam, és ilyenkor csomószor szoktam kottatni. Tehát mindenféle kérdés...
Oké, de hogy ott nem tudsz vitázni magaddal.
De.
Ezt kezelni szokták, amúgy.
Hát lehet ott is vitázni, mert igazából nem mindig... Tehát nem lesz olyan vita, hogy egy tükör mellé ősz, és akkor, na most mi a baj? Hanem, vagy ez nem tetszik, meg az nem tetszik, hanem ott ilyenfajta vita lesz, hogy nem leszel elégedett azzal, ami, vagy nem vagy biztos abba, amit eddig csináltad. És akkor, tehát hogy...
Na jó, de ott egyedül fogod mérlegelni azt, hogy jó, nem vagyok elégedett, viszont már beleöltem már ennyi időt, úgyhogy most már így marad. Tehát ilyen megoldás is születhet, és ott, hogyha egyedül vagy, akkor ez a veszély is fennáll, nem? Hogy annyira egyetértesz magaddal, hogy rossz lesz. Másik oldalról mondtad például a git használatot, hogyha tényleg tök egyedül fejlesztesz, akkor mi baj lehet? Nem használ semmilyen verziókövetőt, úgyis megvan ott a fájlrendszereden, ezek sem akkora nagy igazságok. Persze nagyon jó a verzió követő, mert a tegnapi állapotot is vissza tudod állítani, de nem biztos, hogy neked az kelleni fog.
Tehát nyilván ezek a dolgok, amit fel kell mérni. Tehát, hogy a gitre van, tényleg van szükség, akkor...
Én csak megkérdőjeleztem, azt már egyből elengedtük a témát.
Hát jó, csak hogyha mondjuk...
Pedig az előbb még annyira biztos volt mindenki benne, hogy az alap.
Hát az alap.
Műveltség része.
Hát valamelyik igényekhez ez egy alap.
De hogy elképzelhető olyan szitu, amikor nem. Na viszont visszakanyarodva, tehát arról beszélünk, hogy amikor nem értünk egyet. És mondod, hogy tök jó az egyet nem értés, mert abból kikerekedhet valamilyen jó. Viszont mi a helyzet azokkal a fejlesztőkkel, akik egyedül maradnak a problémájukkal? Akár céges szinten, mert csak ő ért az adott technológiához, akár hogyha egy olyan cégnél dolgozik, ahol egyedül van. Mit lehet ilyenkor tenni?
Hát szerintem ilyenkor kell kutatni interneten. Tehát keresni, és nem csak az első találatot kiválasztani, és megmondani, na, ez nekem tetszik, és ez jó. Hanem megkeresni több megoldás, és megnézni, felmérni, nem tudom, megnézni, hogy mik a más fejlesztők, hogy szokták, mit írnak erről, vagy erről a adott problémáról. És valamilyen ilyen módon felépíteni a saját véleményet az adott problémáról.
Ilyenkor nem veszélyes az, hogy az ember bezárul egy vélemény buborékba? Tehát, hogy amikor keresgél, akkor eleve olyan kulcsszavak alapján keresgél, amiket ő amúgy is megszokott. És akkor gyakorlatilag a saját keresésével ráerősít arra az elképzelésére, amit így kitalált. És nincs benne másfajta nézőpont. Ez ellen hogy lehet védekezni?
Szerintem, aki egyedül fejleszt, nála ilyen kiemelt fontosság, hogy próbáljon járni mindenki több olyan eseményre, ahol például tud találkozni más fejlesztőkkel, akikkel nem dolgozik együtt, csak mondjuk kontaktba visznak, meg kontaktba tudnak lenni, és akkor meg tudja beszélni velük ezeket a dolgokat, rá tud kérdezni, meg ilyesmi. Vagy hallgat mondjuk podcastet, ugye? Nyilvánvalóan, ez is nagyon fontos. Meg hát a kutatás, hát most mi más csinálsz, érted, egyedül dolgozom?
Hát igazából nem csak interneten, nem csak keresni lehet, tehát Stack Overflow-on, vagy GitHub-on.
Hanem kérdezni is.
Igen, tehát van mindenféle Slack-ek, Gitterek, meg minden más csatornák, ahol lehet kommunikálni más fejlesztőkkel.
Na, és amit úgy félbehagytunk témát, az, hogy hogyan is vitázunk így menet közben. Tehát az persze nagyon jó, hogyha születik egy olyan kompromisszumos egyetértés, amiben mindenki belátja, hogy mi a közös nagy igazság. De mi a helyzet olyankor, amikor nem látja be mindenki, és neki áll. Tehát az egyik fejlesztő azt mondja, hogy ez már pedig így kell, a másik elmondja a saját véleményét, nem értenek együtt, viszont kell valahogy tovább haladni, nem sikerült meggyőzni a másikat.
De most arról az esetről beszélsz, amikor ketten vannak, és úgy nem tudnak megjegyezni, vagy...
Vagy tizen.
Tizen, és akkor abból egy mondjuk nem akarja, hát, és erősebb
vagy,
szava.
Vagy 3-7 arányba, vagy tök mindegy, hogy milyen arányba, de hogy nem sikerül olyan kompromisszumos megoldást hozni, amiben mindenki teljes mértékben szívvel, lélekkel egyetért. Mert hogyha ez megvan, ez az egyetértés, akkor nagyon szuper, akkor mehetünk tovább.
Szerintem ilyenkor be kell hozni még egy ember, aki fog eldönteni, hogy most mit kell csinálni.
Nem.
Szerintem.
Szerintem nem. Tehát ennyi embernél ilyenkor a többség dönt, megy, és kész. Tehát ugye azért, tehát ennyi emberből már kijön egy olyan... Hát meg azt kell megnézni, hogy mondjuk a 10-ből 7 mondja, hogy legyen ez, a 3 meg az, hogy nem, hanem legyen az, de azért mérlegelni kell azt is, hogy ez a 3 ember, az mondjuk 3 junior, vagy 3 olyan ember, aki már 10 éve ezt csinálja, és nagyon benne van a szakmába. A
maradék, másik meg junior.
A maradék 7-ből meg 5-en tapasztalatlanabbok, és valamiért csak olvasták valahogy, hogy egy másik megoldás jobb lehet, de nem látnak mögé, hogy abban mennyi szívás van. Tehát itt mindig csomó mindent kell mérlegelni, de alapesetben szerintem általában az szokott kijönni, hogy ilyen sok fejlesztős szavazásnál, hogy a többség dönt.
És mi lesz ilyen esetben, ha mondjuk szeniornak nincs igaza, és ő úgy gondolja, neki van igaza, mert ő szenior, viszont fordítva van, hogy juniornak van igaza, és akkor többség szenior nyerte, mert ők többen szavaztak erre.
Számokkal, hogyha meg bebizonyítja az ember, tehát a tényekkel nehéz vitázni.
De hogy nem tud, mert junior még nem tud mivel operálni. Tehát juniornaknál általában ez szokott lenni a probléma, hogy ő nem tud átadni bármilyen info úgy, hogy ez mindenki értse meg, hogy ez így tényleg jó.
Szerintem ilyenkor, hogyha belefér a büdzsébe, akkor...
Akkor külön projekt.
akkor két külön projektet kell megcsinálni, és amelyik jobb lesz.
Nem. A B-testingnek az új definíciója.
Nem, tehát ha belefér a büdzsébe, akkor én ilyenkor azt csinálom, hogy oké, akkor kérek mind a kettőtöktől egy-egy megoldást pocolva, egy rövid megoldást.
De akkor az azt jelenti, amit én előbb mondtam, hogy behozni még egy embert, aki mondjuk egy projektmenedzser vagy bárki más, aki kicsit föntebb van, és akkor ő eldönti, hogy most mit kell csinálni.
Hát akár, de azt is lehet, de nem feltétlen. Lehet, hogy az van, hogy egyszerűen a két 10-ből 5 ezt mondja, 5 azt, és akkor megcsinálják a saját megoldásokat, összehasonlítják, és lehet, hogy aztán rájön az ötből három, hogy ja, tényleg az a másik lehet, hogy mégiscsak jobb lenne, amit ti csináltatok. Mármint, hogyha tényleg ilyen nyitottak az emberek, és nem csak minden erőjükkel kitartanak az eredeti elképzelésük mellett, akkor szerintem még ilyesmit lehetne.
És mi van, hogyha úgy alakul ki az egyetértés, hogy 10-ből egy megmarad kakuk tojásnak, és ő viszi magával a kis zsákját, ott duzzog, mondja, hogy magába persze, mondja, hogy milyen rossz lesz ez a projekt, mert ő úgy látja, hogy tényleg, tehát abban hisz, hogy tényleg az úgy nem jó, és a többiek meg vígan mennek előre, aztán egyszer csak azt mondja, hogy na hát akkor betelt a pohár, hülyék vagytok mind.
Szerintem az ilyen ember nem jó csapatjátékos, és kész, ennyi. Tehát arra gondolsz, hogy neki volt igaza mégiscsak, de nem tartott kijelenlette? Jó, de ez már nagyon, nem tudom, ez már szélsőséges eset, vagy ritka eset, vagy nem tudom.
Szóval most sem értettünk egyet. Jó, ilyen szempontból jó kis csapat vagyunk.
Én igazából szerintem az a fontos, hogy senki sem fog megúszni a vitákat, tehát mindig lesznek olyan felesztők, akik nem fognak egyet érteni, viszont az a fontos, hogy mindenkinek legyen tiszta, mi a cél a projektnek, és hogy bármilyen kérdés tud segíteni elérni azt a célet, akkor erről nyugodtan lehet vitázni, és meg kell érteni, hogy miért kell elfogadni másnak a szempontját, és az miért lehet jobb, mint a tiéd, ha ez tényleg tud közelebb vinni a célhoz.
Lényeg az, hogy érdemes kitenni, tehát hogy érdemes vitázni mindenképp, mert hogy megismered a másik szempontokat is. Aki meg egyedül van, hát tényleg hallgasson podcastet, itt vagyunk DevTales.
És igazából szerintem még arra fontos figyelni, hogy a csapaton mindenkinek kell adni lehetőséget behozni saját ötletet.
De nem mindenki olyan kreatív ám.
Igen, csak hogyha, tehát vannak olyan emberek, ami tudnak behozni ötletek, nem mindegyik ötlet lesz jó, viszont ha valamelyik senior fejlesztő nem fog engedni senki, tehát lesz a csapaton belül, hogy is. Tehát, hogy ő erővel csak a saját megoldások fog behozni a csapatba, és nem fog engedni senki másnak, akkor szerintem a csapat rossz hangulatba fog dolgozni. És nem,
hát
és
nem csak, hogy rossz hangulatba, de hoz az önáltatás, hát, hogy ő a legokosabb.
Igen, és másrészt, hogy a fejlesztők nem fognak akarni majd behozni bármilyen ötletek is. Ez így szerintem fontos figyelni, hogy legyen lehetőség mindenkinek kreatív lenni.
Na, egy rövidebb érdekes még a végére. Van egy felmérés, State of CSS az a neve, egyébként JS-ből is létezik ilyen. Ugye ennek van egy ilyen 2019-es változata, van egy honlap hozzá, benne lesz a leírásba. Mindenesetre az a lényeg, hogy fejlesztők töltetik ki, és ez alapján mindenféle kimutatást készítenek a készítők, amiből hát gyakorlatilag trendeket lehet leszűrni. Leginkább azzal kapcsolatban, hogy például, ha most a CSS-t nézzük, a CSS-nek milyen tulajdonságát használják a legtöbben, és akkor ilyenek kimutatások vannak, hogy na erről a tulajdonságról már hallottam, de még nem használtam, én már használtam, de nem használnám újból, használtam, de mégiscsak használ, vagy továbbra is használnám, tehát rengeteg ilyesmi adat szerepel, és konkrétan a feature-ök mellett ugye még szó van olyanról is, hogy nem tudom, milyen framework őket érdemes használni.
De itt például
milyen unitokat.
Itt például látszik, hogy a Bootstrap meg Foundation az lementek, és viszont ilyen functional CSS keretrendszer az inkább felment.
Igen, ez egyébként nekem ami a legérdekesebb volt ebbe, és így szembe jött, és csodálkoztam rajta, hogy van egy cikk a CSS-tixen, hogy ezzel kapcsolatban, és az egyik pont, három pontot emelnek ki, hogy mi most a CSS-nek mi a jövője, meg hogy most hol tartunk, ilyesmi, és az egyik pont az, hogy az a jóslat, hogy a functional CSS-nek a népszerűsége az még nőni fog tovább, akkor előrejelzés. Szóval ez nekem kicsit furcsa, hogy erről már egyszer beszéltünk már jó pár sok adással ezelőtt, és nem teljesen értettünk egyet, hogy ez így jó, de nekem meglepő volt. Úgyhogy érdemes nézegetni ezt az oldalt, nem akarok több adatot mondani róla, mert gyakorlatilag csak felolvasnám, de csomó érdekes adat van benne, és amire szerintem még jó, az, hogy meg lehet nézni, hogy most CSS oldalról mik a úgymond hype-osabb dolgok, ha már szoktuk használni ezt a szót. Ugye frameworkök, mindenféle technológiák, stb. Ezt így tök jó megnézni, és hogyha valamiket nem ismeri az ember, és látja, hogy népszerű, meg egyre többen használják, akkor utána tud olvasni, és kilkosítani magát.
Egyébként ez az ábra, amit pont mondtál, az nagyon jól mutatja. Nagyon jól mutatja az, hogy hányan vannak azok, akik már hallottak erről a feature-ről, és hányan vannak azok, akik használják, mert hogyha nagyon kicsi az eltérés a kettő között, akkor valószínűleg nagyon jó dologról van szó, nagyon jó használható dologról. Hiszen hallott róla, kipróbálta, és beleszeretett. Míg hogyha hallott róla, de nem használja, akkor valószínűleg vagy bonyolult, vagy nehézkesen használható, vagy nem annyira támogatott. Szóval ez tök jól előre tudja jelezni a trendeket.
Hát vagy komfortzónán kívül van.
Igen, de hogy pont erről van szó, tehát hogyha első látás a szerelem, akkor komfortzónán kívül is tud működni.
De például a legfrissebb CSS feature-ek az majdnem minden bőgészet már támogatja. Most a gridre gondolok, a custom properties-re gondolok, ez mind már támogatja. Tehát minden új bőgészet támogatja, tehát szabadon lehet használni ezeket a dolgokat.
Na, akkor itt konkrétan két ilyen dolog van legnagyobb karikával kiemelve, az egyik a grid, a másik a flexbox. A flexboxnál nagyon kicsi az a rész, akik hallottak már róla, de nem próbálták, vagy nem használják. A gridnél pedig nagyon nagy, tehát majdnem dupla akkora, tehát az a különbség, hogy akik hallottak már róla, és akik ténylegesen használják is.
Hát mert ott attól félnek, hogy nem minden böngésző támogatja még szerintem.
Hát vagy kell régebbit is támogatniuk, tehát olyan böngészőre is kell lőniük, ami nem támogatja még. Tehát ez is előfordulhat.
Jó, összességében én ajánlom mindenkinek, akit érdekel a téma, nézegesse az oldalt. Sokat be lehet belőle tanulni.
Találtunk egy tök jó oldalt, ami hát gyakorlatilag fölfogható ilyen anti-UX példa oldalnak is. No, hogyan ne csináljál oldaltnak? Itt egy néhány lépéses formról van szó. Menet közben Tibi próbálja kitölteni a formot vadul, de így többször elvérzik. Tehát valóban látszik az, hogy a jó UX tervezés az mennyire tudja segíteni a dolgot. Itt például szembe jött egy ilyen egyperces időzár, egy másik a checkboxnak a kipipált vagy nem kipipált változata, az, hogy melyik az aktív gomb és melyikkel lehet tovább haladni.
Szerintem...
Hiba üzenet, hogy hol látszik, pontosan milyen szabályok vonatkoznak a jelszóra. Például nem tudom, hogy olvastad-e, hogy minimum egy cirill karaktert kell beletenni, meg ilyenek.
Szerintem ezen az oldalon összegyűjtetek az összes UX bad practice, ami csak létezik a világon.
De nagyon jó szórakoztató.
Na jó, nem sikerült kitörteni a formot, nem egyszerű. Több idő kéne hozzá. Hát próbáljátok meg. Elég szívás.
Szerintem ez az oldal simán lehet bemutatni a cég vezetőségnek, hogy ők is lássák és értsék, hogy mennyire fontos a UX, meg a... Hát itt inkább UX, mint a UI.
És hogy mennyi felhasználót lehet elveszíteni egy rosszul tervezett gombbal, vagy egyszerűen egy rosszul tervezett validálási üzenettel. Mert tényleg most Tibinek így 5 perc alatt nem sikerült egy hárommezős formot kitöltenie, amiben egy jelszót, egy e-mail címet kellett volna beírni, meg egy checkboxot.
És szerintem ez még egy azért jó példa, hogy mert itt lehet jól látni, hogy pontosan mire megy el az idő. Tehát, hogy miért fontos tervezni a UI meg a UX. És hogy ez nem csak egy kép, a JPG, amelyikből lehet lemásolni a design CSS-el, HTML-el, és néha JS-el. Ennyi fért bele a mai adásba. Ha van valami ötletkérdés, vagy bármi visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello, sziasztok!